Jó estét kívánok, ez az M2 irodója, benne külés, belföldi hírek, időjárás és sport.
Jó estét kívánok.
Kezdjük is. Kisebb parlamentet, egyfordulós választást javasol a kormány. A Fidesz szerint hiteltelen a javaslat. Egyre többen tüntetnek Nagy-Britanniában. A munkanélküliségtől tartva lázadnak a britek a külföldiek ellen. Erőszak nélkül zajlottak a tartományi választások Irakban. Legkorábban kedre várható eredmény.
Nadal nyerte az ausztrál nyílt teniszbajnokságot, 6-szor verte Grand Slam torna döntőjében Federert.
199 fős parlamentet javasol a kormány a jelenlegi 386 fős helyett, emellett egyfordulós választást. A miniszterelnök rögzíteni a képviselők fizetését, megszüntetni a számla nélküli költségtérítésüket és csökkenteni az önkormányzati képviselők számát is. A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc hiteltelen közjogi javaslatokkal áll elő, amikor leszállóákba került ő és a kormánya. A választási szakértő szerint az egyfordulós voksolás előnye, hogy nem lehet a két forduló között koalíciót kötni, vagyis előre kell jelezni a választóknak, hogy melyik párt kivel akar együttműködni.
Két órás kormányülés után a választójogi törvény átalakítására a jelenleginél kisebb 199 fős parlamentre tett javaslatot a miniszterelnök.
176 főt listán, egy fordulóban, megyénként választanánk, és 23 főt pedig a mandátumot nem eredményező megyei szavazatok összesítése alapján országos listán.
Az 5%-os parlamentbe jutási küszöb megmaradna. Az egyfordulós voksolással 4 milliárd, a képviselők számának csökkentésével évi 3 milliárd forintot lehetne spórolni a kormányfő szerint. Majdnem megfeleznék a helyi önkormányzati képviselők számát, és kevesebb fővárosi, valamint megyei közgyűlési tag lenne. A képviselők fizetése a mindenkori átlagbér 3-szorosa lenne, megszüntetnék a képviselők számla nélküli költségtérítését is. Tóth Zoltán választási szakértő szerint a listás, egyfordulós voksolás előnye, hogy az esetleges koalíciókat, alkukat előre, még a szavazás előtt meg kellene kötni. Így tisztában láthatnának a választók.
Legigazságosabb és a választópolgárok szempontjából a legnyilvánvalóbb eredmény, hiszen az a párt, amelyik eléri a szavazatok 5%-át, a parlamentbe is a mandátumok 5%-át éri el.
A Fidesz korábban 200 fős parlamentet tett javaslatot, ezt a szocialisták többször leszavazták. Szijjártó Péter szóvivő szerint ezért hiteltelen a kormányfő legújabb bejelentése.
A Fidesz kisebb parlamentre vonatkozó javaslatát az országgyűlésben 67-szer szavazta le a szocialista párt, ennyiszer nem engedték még csak napirendre sem venni a Fidesz indítványát.
Úgy tudjuk, a szocialisták a kormányfő javaslatairól a jövő héten 5 párti egyeztetést kezdeményeznek.
Mától Szijjártó Péter a Fidesz eddigi szóvivője lesz a párt elnöki stábjának vezetője. Orbán Viktor kérte fel a feladatra, új irányítási rendszert vezet be a Fidesz, ennek része a belső átszervezés. Tajcs Tamás eddigi kabinetfőnök az EP választáson indul. A pártigazgató Kubatov Gábor marad, úgy tudjuk, ketté válik viszont a kommunikációs vezetői és a szóvivői poszt. Ezekről azonban még nincs végleges döntés, így addig Szijjártó Péter viszi tovább ezeket a feladatokat is. Visszakerült posztjára a miskolci rendőrkapitány. Az országos rendőrfőkapitány vizsgálata szerint jogsértést nem követett el, nyilatkozata azonban általánosításra, félreértésre alkalmas, ezért figyelmeztetést kapott. Pásztor Albert egy pénteki sajtótájékoztatón azt mondta, az elmúlt 2 hónapban Miskolcon az összes utcai rablást cigányok követték el. Most a visszahelyezésről van vita. A Fidesz szerint a rendészeti miniszternek le kellene mondania az ügy miatt.
Bár újra Pásztor Albert a rendőrkapitány, a szimpátia tüntetést megtartották Miskolcon. Az országos rendőrfőkapitány délelőtt döntött, hogy egy figyelmeztetéssel lezárja a vizsgálatot. A rendészeti miniszter szerint ez jó döntés, mert egyértelművé tette, hogy nem tartja elfogadhatónak az olyan beszédet, amely mögött pontatlanság és figyelmetlenség húzódhat meg.
Ez egy enyhe, más következményekkel nem járó szankció. Ez azt teszi világossá, hogy az országos rendőrfőkapitány helyteleníti azt, ami történt, de nem ítéli ezt olyan súlyos vétségnek, hogy mondjuk akár rendfokozatban vissza kell nevetni, akár más beosztásba kellene helyezni.
Ez félelmet kell vennünk.
A Roma Összefogás pártja viszont attól tart, nem lezárult, hanem elkezdődött egy fejezet, méghozzá a szélsőségek megerősödése a városban. És alkotmányellenesnek tartják, hogy a rendőrség nyilván tartja a bűnözők etnikai hovatartozását.
És a vezetek ilyen statisztika nem szüntetik meg adott hatállyal, jogászainkkal egyeztetve és az országos partvezetéssel jogi útra tereljük a dolgot.
Miskolc polgármestere úgy látja, azzal, hogy napvilágra került, a probléma még nem lett kisebb, ezért a rendőrség megerősítését kéri a városban.
Gondolok itt például a készenléti rendőrségre, a polgárőr szervezetek pénzügyi megerősítésére, az országosan is most már működő városőrségek további támogatására.
Pásztor Albert nyilatkozatában azt írta, örül annak, hogy megértették, nem rasszista. Az eset tanulságait pedig levonja.
Mától akár 2 évre is börtönbe lehet kerülni tojásdobálásért és fehérporos boríték küldéséért. Sőt, akár már a szándékáért is ezeknek a tetteknek, hiszen mostanától nem is kell feltétlenül garázdálkodni a büntetéshez. Bizonyos esetekben már az előkészület is elég lesz ahhoz, hogy valaki börtönbe kerüljön.
2 éve a március 15-i ünnepségen esernyőkkel próbálták védeni a tojászápor elől a főpolgármestert. A dobálók szerint ez nem bűncselekmény, hanem a véleménynyilvánítás egy formája volt. A tojások a nyári meleg felvonuláson is előkerültek, de a dobálókat ekkor sem büntették meg. Mostantól viszont garázdaság miatt akár 2 év börtönt is kaphatnak.
Abban az esetben is megvalósul a bűncselekmény, hogyha az erőszakos magatartás egyébként testi sérülés okozására nem alkalmas.
Mindenki elhagyhatja a lezárt területet.
Molotov koktélok, összeforrasztott szögek, valamint ütő- és szúrószerszámok kerültek elő a Markó utcában igazoltatottak táskáiból tavaly október 23-án. Mivel azonban az eszközöket nem használták, tulajdonosaikat nem büntethették. Mostantól viszont már az előkészület is bűncselekménynek számít.
A ruházatát vizsgálás során molotov koktélt találnak valakinek a hátizsákjában, esetleg mellette csukját, kockaköveket, csapágygolyókat, akkor már megalapozott a gyanúja annak, hogy itt valamiféle előkészületi magatartásra került sor.
A bíróság vagy más hatóság munkájának megzavarói mostantól akár 2 éves szabadságvesztést is kaphatnak.
Mától 250 ezer forint feletti összeget nem fizethetnek ki készpénzben a vállalkozók és a cégek, csak átutalással. Ha valaki megszegi a rendeletet, az Apex a 4 millió fölötti összeg 20%-át szabhatja ki bírságként. Szintén mától érvényes, hogy az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az evásoknak is 5 évig meg kell őrizniük számláikat. Mától kötelező a napi standolás az alkoholt is árusító helyeken. Az új rendelettel az adóelkerülést és a vizezést akarják visszaszorítani. A razziáknál ugyanis sok helyen találtak szabálytalanságot, például, hogy olcsóbb alkohollal higították fel a minőségi italokat. A vendéglátósok szerint azonban a törvényt nem lehet teljesíteni. Sokan tiltakozásul levették az itallapról a rövid italokat.
Mától ez minden nap kötelező, a cél az illegális szeszes italok visszaszorítása, és folyamatosan ellenőrzik is.
Azokban az üvegekben az a termék van-e, amit esetleg föltüntettek az üvegen, vagy valami olyan termék, aminek a származása ugye az nem igazolt, illetve esetlegesen az egészséget is károsíthatja.
Még a polcon is van a 2 polcon, úgyhogy van még bőven.
A vendéglátósok szerint a méregetés akár napi 3 óra plusz munkát is jelenthet. Épp ezért sok helyen levették a polcról a pálinkákat, viszkiket, likőröket. Gere Attila borász egyszerűen levágta az itallapról a rövid ital kínálatot. Azt mondja, a töltögetés miatt romlik az italok minősége is.
Minden szeszes ital, én gondolom a pálinkán is így működik, a bornál egyértelműen, hogy ha oda-vissza lötykölöm a pohárba, oxidálódik. Illatvesztés és zamatvesztéssel jár.
A vendéglátós szervezetek 5000 aláírást gyűjtöttek össze a törvény ellen, hétfőn adják át a petíciót a pénzügyminisztériumban. Szerintük a régi szabályokat kéne betartani, nem újabb adminisztrációt kérni a vállalkozóktól.
A készletzárjegy önmagában alkalmas erre, hiszen követik a terméket, a készletzárjegy alapján tudják, hogy ezt hol gyártották, melyik nagy kereskedelem keresztül jutott el a kiskereskedelembe.
Szabálytalanság esetén a büntetés 600 000 forint is lehet.
Több résztvevő kudarcként értékelte a Davoszi Világgazdasági Fórum ötnapos találkozóját, amely ma ért véget. A gazdasági csúcson öt napon át a globális válságról tárgyalt a világpolitika és gazdaság több mint 2500 vezetője, de konkrét megoldásokat nem találtak a gondokra. Több résztvevő és a fórum alapítója ugyanakkor azt hangoztatta, hogy a találkozó jó kiinduló pont volt a világgazdaság globális újratervezéséhez. Izlandon megalakult az új szociáldemokrata vezetésű kormány. A volt jobb közép miniszterelnök hétfőn nyújtotta belemondását, miután az országban kialakult súlyos gazdasági válság miatt kormánya rendkívül népszerűtlenné vált. A 320 ezer lakosú sziget 2007-ben még a világ egyik leggazdagabb állama volt. A hitelválság után azonban összeomlott az ország pénzügyi rendszere. Izland túlméretezett bankszektora miatt. Az új kormányfő bejelentette, hogy haladéktalanul hozzálát a válság leküzdéséhez. Egész Nagy-Britanniában elterjedtek a tüntetések a külföldi munkások alkalmazása miatt. Egy olajfinomítóban kezdődött a sztrájk, ahol olaszokat és portugálokat vettek fel. A gazdasági válság miatt azonban a britek is egyre jobban félnek a munkanélküliségtől, ezért fordultak szembe a tulajdonosokkal.
Tömegesen hagyták ott a munkahelyüket ezek a brit munkások. Tüntetőleg szakították félbe a műszakot, a külföldi munkások alkalmazása ellen tiltakoznak. Az észak-kelet-angliai Lindsay olajfinomító egyik olasz alvállalkozója ugyanis portugál és olasz alkalmazottakat toborzott. A vad sztrájkok azóta az egész országban elterjedtek. Legalább két tucat gyárban tiltakozni kezdtek a munkások. Brit munkahelyeket a brit munkásoknak, ez áll a táblákon. A felirattal Gordon Brown miniszterelnököt idézik, aki egy 2007-es beszédében azt mondta, hogy a brit munkahelyeket a brit munkásoknak fogják fenntartani. Az ígéretet sokan támadták, hiszen ellentétes az uniós szabad munkaerő áramlással. A kormányfő most felszólította a munkásokat, hogy hagyjanak fel a sztrájkokkal. Nem ez a megfelelő eszköz a probléma megoldására, mondta, és azt ígérte, kivizsgálja az olajfinomítóval kapcsolatos panaszokat.
Izrael aránytalanul erősen fog reagálni a gázai övezetből kilőtt rakétákra, ezt mondta Ehud Olmert izraeli miniszterelnök, miután ma négy palesztin rakéta csapódott be az ország déli részére. A támadásokban három ember sebesült meg. A rakétákat most nem a Hamas, hanem az Al-Aqsa mártírjainak brigádjai nevű szervezet lőtte ki. Ez a palesztin elnök vezette Fatah mozgalomhoz tartozik. A Hamas szerint Olmert csak kampányol a közelgő parlamenti választások miatt, de felszólította a többi palesztin szervezetet, hogy tartsák be a tűzszünetet. A diplomáciai kapcsolatok megszakításával fenyegeti az izraeli vallásügyi miniszter a Vatikánt, miután feloldották a holokauszt tagadó püspök Richard Williamson egyházi kiközösítését. A Der Spiegel című német heti lapnak adott interjújában Hitchcock Cohen megengedhetetlennek nevezte a brit püspök rehabilitálását. A kijelentésre reagálva az izraeli külügyi szóvivő azt mondta, hogy nincs napirenden a kapcsolatok megszakítása a Vatikánnal. Megtartották első Kirill trónra lépési ceremóniáját a moszkvai Megváltó Krisztus templomban. Moszkva és egész Oroszország új pátriárkájának beiktatásán részt vett Dmitrij Medvegyev államfő és Vlagyimir Putyin miniszterelnök is. Kirillt a moszkvai patriárkátus 16. egyházfőjét január 27-én választotta meg a 700 fős zsinat. A trónra lépési ünnepi szertartáson a főpapok a hagyományok szerint imádkozva felöltöztették az új egyházfőt, és átadták neki az egyházi hatalom szimbólumait. Egyértelmű sikerként értékeli a bagdadi kormány, hogy komolyabb erőszak nélkül sikerült megtartani tegnap a tartományi választásokat Irakban. A miniszterelnök ezt minden iraki győzelmének nevezte. Közben a legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a 2003-as amerikai invázió óta idén januárban haltak meg a legkevesebben erőszakos cselekményekben. Az áldozatok száma több mint 40%-kal csökkent decemberhez képest.
Már nem sokkal a tegnapi urnazárás után elkezdtek dolgozni a szavazatszámlálók Irakban. Van dolguk bőven, több mint 7,5 millió voksot kell átszámolniuk, többször is, ha kell. A Független Választási Bizottság vezetője ma jelentette be, hogy a csaknem 15 millió választásra jogosult, több mint fele 51% ment el szavazni. A testület szerint a tegnapi választás sikeres volt, bár követtek el hibákat. Egyrészt nem hiszek a választási bizottság függetlenségében, mert tagjait a nagy pártok jelölik ki. A másik óriási probléma pedig, hogy menekültek tízezrei és százezrei élnek az iraki nagyvárosokban, akiknek semmilyen lehetőségük nem volt, hogy szavazhassanak, mondja a parlament egyik független képviselője. A nem hivatalos eredményeket legkorábban kedden tehetik közzé. Az első adatok szerint a síita területeken a kormányfő pártja vezet. 4 éve a szunnita kisebbség bojkottálta a tartományi választásokat, most viszont közülük is sokan elmentek szavazni. A tartományi választás a stabilitás próbája volt Irakban, mert idén parlamenti választásokat is tartanak.
Autóban rejtett pokolgép robbant Afganisztán fővárosában egy külföldi csapatokat szállító konvoj mellett. A támadásban megsebesült 2 civil és 1 katona. Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen nemzetiségű. A robbanás Kabul délnyugati külkerületén történt, a Vardak tartományba vezető út mentén. Ebbe az országrészbe az utóbbi hetekben csaknem 3000 amerikai katonát vezényeltek a tálibok rendszeres támadásai miatt. Több százan mentek el annak a 6 hónapos kisfiúnak a temetésére, akit egy belga ámokfutó késelt meg egy bölcsödében. A 20 éves férfi több embert megsebesített, a támadásban 2 gyerek és 1 gondozónő halt meg. Az 54 éves asszonyt is ma temették el. Az ámokfutó azóta sem hajlandó vallomást tenni. 100-an meghaltak Kenyában, amikor felborult egy tartályautó és a kiömlő benzin felgyulladt. A balesetnek azért van ilyen sok áldozata, mert amikor a kocsi az árokba borult, több százan rohamozták meg. A tartályból kannákba akartak benzint szivattyúzni, hogy ingyen üzemanyaghoz jussanak. Feltehetően ekkor dobott el valaki egy cigarettát, és ezért lobbant be a benzin. A tragédia után a kenyai média a kormányt bírálta, amiért nincs felkészülve katasztrófa helyzetekre. A 3 milliós fővárosban például csak 1 tűzoltóállomás van. A művészmozikért lobbizik a Budapesti Ártmozik Egyesülete a film szemlén. A pénzügyi válság miatt ősz óta még a szokásosnál is kevesebben mennek művészfilmeket, dokumentumfilmeket nézni. Így a veszteségeik miatt már a bezárástól tartanak. Abban bíznak, hogy a filmszemle után javul egy kicsit a helyzet, amikor a szemlén bemutatott filmeket vetíthetik. De hosszú távon a fővárosi önkormányzattól várnak segítséget.
Ez egy legmodernebb mozi protestról. Több mint 5 millió forintba került belőle.
Pályázati pénzből újították fel ezt a mohácsi ártmozit, cserébe művészfilmeket is kellett vetíteniük. Ezekre viszont olyan kevesen voltak kíváncsiak, hogy évi 13-17 millió forintos veszteséggel működött. Így minisztériumi engedéllyel néhány hete már csak sikerfilmeket vetítenek, vagyis nem árt mozi többé.
De annyira rétegfilm, hogy az csak egy bizonyos réteg nézi meg. És ők meg hát ugye egy ilyen 19.000 kisvárosban azért akkora érdeklődés nincs.
Hasonló helyzetben vannak a budapesti ártmozik is. Ráadásul a gazdasági válságot is megérzik. Az Európában például negyedével volt kevesebb a néző januárban, mint tavaly ilyenkor.
Már nincs mit csökkenteni. Tehát itt a személyzet a legminimálisabb, itt sajnos az energia és az egyéb költségek viszik el a bevételeknek nagyon nagy részét, amihez mindenféleképpen támogatásra van a szükség, hogy átvészeljük ezt a 1-1,5 évet.
Ezért kér pénzt a fővárostól a Budapesti Ártmozi Egyesület.
Ha belegondolunk, hogy a múzeumokat, a könyvtárakat, a színházakat közpénzen tartják fent, nagyon jelentős támogatásokat kapnak, akkor teljesen logikátlan, hogy az ártmozik ne kapják meg ugyanezt a támogatást.
A fővárosi önkormányzat a Híradónak úgy nyilatkozott, keresik már a megoldást, de egyelőre nem tudják, honnan lehet átcsoportosítani 150 millió forintot a 13 mozi megmentésére.
Sporthírek következnek Egri Viktortól.
Huszti Szabolcs a Zenit Szentpétervár együttesénél folytatja pályafutását, az eddig a német Hannoverben szereplő labdarúgó 4 éves szerződést írt alá az UEFA Kupa és Európai Szuperkupa győztes együttessel. Az olimpiai bajnok francia válogatott nyerte a világbajnokságot is férfi kézilabdában. A győztesek világversenyeken utolsó 17 mérkőzésükből 2-t veszítettek el, mindkettőt mostani ellenfelük Horvátország ellen. Az első 15 percben mindössze 10 gól esett egyenlő eloszlásban és leginkább 7 méteresekből, azaz a védekezés fontos szerepet játszott. Aztán úgy tűnt, a hazai pálya tényleg előny lesz a pirosmezes horvátoknak, akik 1 gólos előnyt szereztek, és azt kőkeményen őrizték is. A félidőben 12-11-re vezettek az olimpiai bajnok ellen. A fordulás után pedig rögtön 2 góllal, de nem sokáig. Elhúzniuk sohasem sikerült. A majdnem végig kiegyensúlyozott meccs az 52. percben dőlt el. Ekkor vezettek először 3 góllal a franciák, és ezt az előnyt már csak növelték a fejüket elvesztő horvátok ellen. Franciaország-Horvátország 24-19, az olimpiai bajnok világbajnok is lett.
A bronzérmet a lengyel válogatott szerezte meg, így az egymást követő második világbajnokságon végzett a dobogón.
A játékrész közepére lendültek játékba a fehérmezes lengyelek a dánok ellen, miután megtalálták Vid kapus hatástalanítására az ellenszert. Ekkor egyenlítettek 7-7, majd fordítottak, és a szünetre már 3 gól volt az előnyük. A folytatásban a dánok támadásában csak a 10 találatig jutó Hansen jelentett átütő erőt, de ez kevés volt a sikerhez, főleg, hogy az átlövő 2 perces kiállítását kihasználták Jaskályék, és 6-ra növelték a különbséget. Ezután az északiak még mindent megpróbáltak, de a lengyelek megsemmisítették őket, 31-23-ra nyertek, és ezzel megszerezték a bronzérmet a világbajnokságon.
A női kézilabda bajnokságban megőrizte 100%-os hazai mutatóját a Ferencváros, ráadásul a bajnokság toronymagas esélyese ellen, a Győr ellen.
Ki gondolta volna, hogy előfordulhat olyan találkozó a magyar bajnokságban, amelyen egyszer sem vezet a győri Audietto? Pedig van. A zöldmezes Ferencváros 3 gyors góllal kezdte a találkozót, és már csak döntetlenig engedte a vendégeket. 16-14-es félidő után úgy tűnt, hogy Zácsik 15 góljával korai döntésre vihetik a hazaiak a találkozót. 26-20-ra vezettek. A gyakorlatilag csere nélkül játszó Fradi azonban elfáradt, így 34-34-nél teljesen nyíltá vált a találkozó. Szucsánszki 8 másodperccel a vége előtt gólt lőtt, győztest, Budapestbank FTC Győr 35-34. A piros kékmezes Vasas a pénteki BS elleni veresége után lépéshátrányba került az alapszakasz elsőségért folyó harcban, így a vasárnapi Miskolc elleni meccset mindenképpen hozniuk kellett a Folyondár utcaiaknak, és a matiné előadás ennek megfelelően meglehetősen rövidre és hazai szempontból tökéletesre sikeredett. A vendég miskolciak ugyanis a 15 megszerzett pont közelébe is csak az utolsó szedben kerültek, így a papírforma ezúttal tökéletesen érvényesült. Vasas Miskolc 3-0.
Roger Federer 19. Grand Slam döntője után is 13-szoros győztes maradt, 6-szor is ugyanattól Rafael Nadaltól kapott ki, ezúttal az ausztrál nyílt bajnokságon.
Nem először találkozott egymással napjaink két legjobb teniszezője, és valószínűleg nem is utoljára. 19. randevújuk pedig szokás szerint újra csak felejthetetlenre sikerült. A majdnem 4,5 órás csatában Nadal és Federer 2-2-ig felváltva nyerte a szetteket. Így a döntés, ahogy tavaly Wimbledonban, így itt is az 5. játszmára maradt. Ekkor azonban Federer mind fizikailag, mind mentálisan teljesen kifáradt. Ez pedig a világ első könyörtelenül kihasználta, és 6-2-re hozva a végső felvonást, élete első ausztrál Open-jét nyerte meg. A díjátadó aztán még a meccsnél is emlékezetesek pillanatokat hozott, ahol a könnyeivel küzdő Federernél már csak a végső győztes kapott nagyobb tapsot.
Nem történt különösebb meglepetés az Irralin, ha csak azt nem tekintjük annak, hogy a vizes aszfalton a versenyzők téli gumikkal tudtak a leggyorsabban haladni. Sebastian Loebet csak a csapattárs Dani Sordo tudta megközelíteni, de ő is majdnem másfél perccel maradt le mögötte a másik Jari Citroennel. A dobogón a fordosokat Mikko Hirvonen képviselte, miután Latvala már az első napon komoly bukást szenvedett. A gyári és a privát csapatok közti különbséget jól mutatja, hogy a 4. helyen záró Henning Solberg több mint 4 perccel zárt Hirvonen mögött. Sajnos idén sem várhatóak kiélezett versenyek a világbajnokságon.
Az M1-en még sporthírekkel és 22:43-kor a sporthéttel is várjuk Önöket.
Most pedig időjárás jelentés következik Tóth Tamástól.
Jó estét kívánok, kedves nézők! Habár a hétvégén még több felé havazott az országban, és helyenként 1-2 cm friss hó is kialakult, de ez ne tévesszen meg senkit, hiszen a jövő héten gyökeres változás valószínű időjárásunkban jelentős enyhülés várható. Felhívom figyelmüket arra a ciklonra, ami most éppen Spanyolország fölött tartózkodik. Itt ma például kiadós csapadék fordult elő, és a ciklon a következő napok során egyre közelebb kerül a Kárpát-medencéhez, és ezzel együtt délfelől egyre enyhébb léghullámok érkeznek fölénk a következő napok során. A hideg levegő fokozatosan egyre inkább északra, északkeletre szorul vissza, és a ciklon hátoldalára érkezik meg nyugat-észak-nyugat-európa fölé, tehát ott éppen lehűlés várható a következő napok során, míg nálunk enyhülési folyamat zajlik le. Az éjszakai órákban ebből még Kárpát-Verence szerte nem sokat fogunk érezni. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég több felé, majd kelet-észak-kelet felől lassan csökken, felszakadozik a felhőzet. Nyugaton, délnyugaton még további kisebb havazás vagy gyenge hószálingózás kialakulhat az éjszakai órákban, miközben -1 és -6 fok közé süllyed a hőmérséklet. Holnap napközben is marad részint ez a kettősség az időjárásban. Keleten, északkeleten a változóan felhős ég mellett 1-2 órás napsütés is valószínű, míg nyugaton többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és a délnyugati részeken délutántól ismét tovább vastagszik, növekszik a felhőzet a közeledő mediterrán ciklon hatására, így ott például elered majd az eső a késő délutáni esti órákban. Magyarországon belül egyértelműen a Dunántúlon valószínű a hidegebb idő, ott csak +1 és +3 fok közé emelkedik a hőmérséklet kora délután, miközben a délkeltire forduló szél a Kisalföldön és a Dunántúl keleti részein időnként megerősödik, és ugyanez lesz jellemző a Délalföldre is, de ott holnap kora délután már 6-7 fokot mérhetnek. A folytatásban pedig az enyhülési folyamat tehát tovább zajlik. Előbb még borult lesz az ég kedden és szerdán az ország nagy része fölött, és újabb csapadék valószínű, de ez már csak eső lesz. Majd pedig csütörtökön csökken, felszakadozik a felhőzet, és a délnyugati széllel még enyhébb levegő érkezik fölénk, és nézzék csak a hőmérsékleteket, a tavaszt fogják idézni, különösen délen, délkeleten, akár 13-14 fokot is mérhetnek csütörtök délután, és az éjszakák is fagymentesek lesznek. Kedves nézők, további kellemes televíziózást kívánok Önöknek, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Kisebb parlamentet egyfordulós választást javasol a kormány, a Fidesz szerint hiteltelen a javaslat. Egyre többen tüntetnek Nagy-Britanniában, a munkanélküliségtől tartva lázadnak a britek a külföldiek ellen. Erőszak nélkül zajlottak a tartományi választások Irakban, legkorábban kedre várható eredmény. Itt az M2 mindjárt kezdődik a Senki gyermekei című amerikai-mexikói filmdráma. Hírekkel legközelebb 10:30 előtt, 5 perccel jelentkezünk az M1-en. Várom Önöket akkor is.
Köszönjük a figyelmüket.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
A következő esti beszélgetés vendége Makara György. Nyelvtanítással foglalkozik. Valaki úgy mondta egyszer, hogy a nyelvtanításban van a makara előtti, meg a makara utáni időszak. Na, erről fogunk beszélgetni.
Én egy igényes tévésorozatot szeretnék eladni Önöknek, és az lenne a cél, hogy minél többen megnézzék. Direkt hatásos képeket használok az ajánlóba, csók, érintés, vetkőzés, ilyesmi. Aztán elhangzik, hogy ilyet még sose láttak. Ez sorozat a 60-as évek amerikai reklámszakembereiről, akik mindent el tudnak adni. És ez a maffiózók íróproducerének legújabb világsikere, ráadásul még 2 Golden Globe díjat is kapott. Meg Magyarországon eddig még soha. Na, megvették. Mad Men. Reklám. De hétfő estétől az M2-n.
Egy ember sem mehet el úgy, ahogyan jött. Kell, hogy hagyjon valami nyomot maga után. De ha mégsem sikerül, akkor sincs semmi.
Én 35 éve töltem ebbe a cégbe, és most lefutja a biztosításra! Nem dobhatsz ki, mint egy kifacsar citromot!
Arthur Miller regényéből, Dustin Hoffman és John Malkovich főszereplésével az Ügynök halála. Volker Schlöndor filmje. Hétfőn este az M2-n.
Ismét Eurovíziós dalverseny az M1-en. Idén Moszkva ad otthont a látványos versengésnek, amelyen ezúttal 43 ország képviselteti magát, köztük Magyarország is. Hogy melyik magyar előadó állhat hazánk színeiben májusban a színpadra, a beérkezett pályázatok alapján egy szakmai zsűri dönti el. A pályázati feltételek megtalálhatók a www.mtv.hu weboldalon. Az 54. Eurovíziós dalverseny középdöntőit és döntőjét az M1 élőben közvetíti május 12-én, 14-én és 16-án. Szurkoljunk együtt a magyar versenyzőnek!